egyszer jól lakni. A nagy magyar alföld az öreg Hungariban tenger volt a Jura korszakban, de ma az éjség korszakában is olyan, mint a tenger. Végtelen sík föld körös körül az ég alatt, semmi domb, semmi emelkedés, olyan lapos, mintha tenger színe volna, ha képes lenne a tenger arra, hogy így megdermedjen. A buzavetés oly egyenletes rajta, mint a vonalzóval úzták volna meg az Isten mérnökei, hogy meddig szabad nőni egy fiatal búzaszárnak, hogy egy se bontsa meg a tükörcsím alapot. Az ég úgy borul rá, mint egy üvegbúra, amelyre a játékos angyalok felhőket és csodálatos kék és fehér színeket vetítenek. Úgy látszik, hogy a gróf majorja éppen a világ közepén van, mert ha innen körülnéz az ember, körös körül látja az ég karimáját, és 365 fok alatt az eget, bármerre is fordul. A fiatal gróf maga is azt hiszi, hogy a világegyetem közepén van ő maga is, mert amerre megy arab sparipáján, a munkások mindenütt úgy köszöntik, mintha egy fiatal Isten menne el közöttük. Most egy 300 holdas répatáblához ér, cukorrépa, akkora sík darab, hogy beleszédül, aki soká nézi. Cukorrépa terem rajta, és a kis palánták úgy állanak, mint kényes iskolás lánykák, akiket a tornatanárnő állított szabályos rendbe, akármerre néz az ember, mindenütt nyílegyenes vonalat adnak. A gróf a lóról messze lát, mert még fa sincs az egész tájon, s a nyereg úgy tűnik fel, mintha óriási magasban volna a parányi növényvilág felett. A gróf körülnéz és keresi azt a munkáscsoportot, amelyet tegnap is meglátogatott, meg tegnap előtt is, minden nap ezen a héten, s ma péntek dél van. A munkások úgy vannak beosztva, hogy mindenik csoportban 70 ember van, 70 férfi kapával felfegyverkezve, ezek meggörbedve hajolnak a cukorrépa palánták felé, és gondosan kapálják a gazt, és kis felfordított tölcsére alakú dombocskákat raknak a répaültetvény minden szála körül. Végre felismeri, melyik az a csoport, amelyiket keres, és odalovagol az úton. Mire odaér, éppen 12 óra. A munkások a munkavezető intésére felegyenesednek, és abbahagyják a kapálást. Ebédidő, kiállnak a sorból, és elmennek a tábla szélére, ahol az asszonyok és a gyermekek már várják őket az ebéddel. Az ételt fazekekbe hozzák a távoli faluból, de valamennyien pontosan megérkeznek, mire a harang megszólal a távoli tornyokban. A fiatal gróf leszáll a lóról, és odarobja a kantát egy suhancnak, aki előugrik, és ő maga a munkavezetőhöz megy, és azt kérdi, mikor lesztek már készen ebben a semmiséggel. A gróf 30 éves, kemény sportfiú, a munkavezető 65 éves, komor öreg. A gróf derült és könnyed, az öreg meggörbült nyakú és mogorva. Mély alázattal felel. Méltóságos gróf úr, ne tessék haragudni, de nagyon kemény a rög. Régen nem volt eső, lassan haladunk, mert csak a fűnő. Bizony szombat estére csak akkor tudnánk elkészülni, ha egész éjjel kapálnánk. A grófnak ez mindegy. Ő csak azért kérdezte, hogy mikorra lesznek készen, hogy igazolja, mit keres idekinn a pusztán. Bólint is azt mondja, hát kapáljatok egész éjjel. A munkavezető megvakarja a fejét, és azt feleli, hát már méltóságos gróf úr, arra a semmi napszámra, hát nem lehet ezzel rávenni az embereket. A gróf nevet, körülnéz, és meglátja, amiért jön. Egy karcsú, magas, csinos fiatalasszony, aki éppen odaadja az urának az ételes fazekat. Az asszony is odanézett a fiatal grófra, kicsit elpirult és kicsit kacéran megbillent a sarkán, s aztán úgy tett, mintha nem is látná a grófot. Az urához fordul, aki már letelepedett a földre, és azt mondja, egyél. Mit hoztál? Kérdi az ember. Mit hoztam volna? Amit tegnap, egy kis levest? Az ember jól tudja, hogy nincs odahaza a háznál semmi, a kis kamra üres. Mogorván fogja a fazekat, a térde közé veszi. Kiemeli a zsinekből készített ételhordó hálócskából, és leemeli a fazék tetejét, belenéz. Hát csak ugyan nincs benne semmi, csak barna lé a tetején, egy kis megfagyott zsíruszkás, ahogy belemeríti a kanalat, a hideg zsír rátapad, s ráfagy a plékanára. Nem szól semmit, mert nem tud mit mondani. Nehéz éjség van most a falvakban, a tér igen szigorú volt. Nem volt semmi, mert tavaly a szárazság miatt rossz termés volt. Télire nem tudtak semmit begyűjteni, s tele vannak adóssággal. Most, hogy megindult a munka, a napszám nagyon alacsony, egy pengő naponta. A távoli boldogabb országok munkásai meg sem értenék, hogy lehet abból megélni. Ők azonban még adósságot is fizetnek belőle, s úgy koplalnak, mint az éhes kutya. Nem szíthatja össze az asszonyt, hogy miért nem hoz többet és jobbat, mert az az asszony erénye, hogy ő nem panaszkodik. A buza ára nagyon lent van, és az uradalmak nem tudnak fizetni. Sohajt hát egyhez bekanal az egy kis levest. Még annak is örül, hogy egy vagy két gombócot lel a lében, amit lisztből csinált az asszony, és úgy úszik a sötét barna lögyben, mint valami ősvilági, puha testű állat. Az embert úgy hívják, hogy Kis János. Neki van a legrövidebb neve és a leghosszabb szegénysége. Úgy úszik utána a szegénység, mint alkonyatkor az árnyék, ami belevész a keleti tájba. Összecsikorítja a fogát, s hozzá fog enni. Mindig csak ez a léh, reggel leves, délben leves, este hazamegy újra leves. Ha meggondolom, hogy mennyi levest ettem meg életemben, mondja, ha azt mind egy dézsába öntenék, ajaj, olyan nagy hordó nincs még az egriérsek pincéjébe sem. Az asszony nem felel, szórakozottan, mintha csak véletlenül volna arra felé néz, ahol a fiatal gróf áll is beszélget az emberekkel. A munkások azonban szétszóródva ülnek le, ki itt, ki ott, mindenik takarja a fazekat, amit hoztak neki. Mindenkinek szegény étel jut, amivel nem érdemes dicsekedni. Belehajolnak a cserépfazekakba, és egyformán kanalaznak. Hoztál vizet? Kérdi Kis János. Nem. Miért nem? Hát hiszen hozott kent reggel. Egy litert. Egy litert hoztam, az már elfogyott. Hát, miért ittam meg mindent? Miért ittam meg? Hát még a vízzel is spóroljak. Az asszony kicsit gondolkodott. Hát akkor megyek, aztán hozok. De szaporá. Az asszony kiveszi a tarisznyából a literes üveget. Nincs a tarisznyába egyéb, csak egy kis kenyér. Azt is kiveszi, és odaadja az urának. Egye meg. Megegye. Ha megeszem, nem lesz. Hát azért nem halhat éhen. Ha nem halhatok éhen, Könnyű azt egy asszonynak mondani. Látszik, hogy nem voltál katona, mert amikor katona voltam, aki az utolsó konzervet megette, azt kikötötték. Még ha csata volt, még főbe is lőtték. Azért nem eszem én meg az utolsó falat kenyeret, hogy hát, ha még nagyobb éjség is lesz ezen a grófi földön. Az asszony nem szól, elindul az üveggel a kút felé. Az ura utána se néz, csak lassan, igen lassan tovább kanalazza a levest. A kút elég messze van, a répatábla mellett kezdődik egy óriási nagy marhalegelő, 10 000 oldas. Annak az innenső szélén van egy csordakút. Régebben ez a répamező is legelő volt, de felszántották. Így maradt a kút a legelő szélén. Az asszony ment, mendegélt, szaporán, és a szoknyája libegett, lobogott. A fiatal gróf utána nézett, amíg csak el nem tűnt már a messzeségben. Akkor hirtelen azt mondta, a lovacskámat meg kell itatni. Van víz abba a kútba? Az öreg munkavezető soká hallgatott, végre megszólalt. Van, méltóságos úr, a kútba még van víz. Na akkor elmegyek és megitatom. Ezzel felpattant a lova hátára. Szép sárga nyereg volt a lovon, fes szarvasbőrnadrág volt a fiatal grófon. Ahogy fent ült a lóhátán, nagyon csinos legény volt, amint ügetni kezdett a kút felé, hogy megitassa a lovat. Az asszony éppen felhúzta a veder vizet, amikor a gróf odaért. Úgy látszott, hogy megijedt, mikor a fiatal gróf megjelent a kútnál. Van-e víz a kútban? Kérdezte a fiatal ember. Van, méltóságos gróf úr, van, felelte az asszony. Na akkor megitatom a lovacskámat. Ezzel leugrott a lóról, és oda vezette az állatot a kúthoz. Az asszony elfelejtette megtölteni az üveget, szíveskedve kiöntötte a vizet a válóba, de a váló igen nagy volt, és ki volt száradva. Kevés volt benne a vedervíz. Újra leeresztette hát a vederet a kútba, és még egy vederrel húzott. Aztán egy harmadikkal. A ló belemerítette az orrát a vízbe, egy kicsit szörcsölt belőle, de nem akart inni, nem volt szomjas. Az asszony nevetett. Nem szomjas a ló? De én szomjas vagyok, mondta gróf. Erre az asszony szó nélkül újra leeresztette a kútba a vedret, és amikor megmerült, gondosan felhúzta. Megtöltötte az üveget, kilöttyintett belőle a kút felett egy keveset, és oda kínálta a grófnak. De azt csak nézte őt parás szemekkel, és azt mondta, nem vízre vagyok szomjas. Hát, mire szomjas a méltóságos úr? Csókra. Erre az asszony hamisan, ahogy csak fiatal, csinos asszonyok tudnak nézni, rápillantott. Abba nem hal bele a méltóságos úr. Nem is akarok belehalni. Ezzel közelebb lépett az asszonyhoz. Ez a haja tövéig elvörösödött. Méltóságos úr, a pusztán vagyunk. És? Csak mondom. Minek mondod? Tudja azt a méltóságos úr. Nem tudom én. Dehogy is nem tudja. Meglátnak. Vakuljanak meg, ha nem akarnak látni. De az asszony nem vette tréfára, hanem a kút túlsó oldalára állott. Ne jöjjön ilyen közel a méltóságos úr. Úgy látnak az emberek a szemükkel, hogy még azt is meglátják, amit gondol. A gróf utána akart menni, de erre megállott. Hallod-e, már 5. napja jövök ki a pusztára miattad, de nem akarod megérteni. Nem bizony, pedig nem menekülsz el, amíg meg nem csókollak. Az asszony komolyan mondta, nekem uram van. A gróf hallgatott. Ez mit jelent? Már a magyarázatot rábízom a méltóságos úrra. Én pedig nem fogom megmagyarázni. De a szeme úgy égett, mint a parázs. És ez az asszonynak nagyon megmagyarázta, hogy mit akar. Szereted az uradat? Kérdezte a gróf. Pap előtt voltam vele, mondta az asszony. Én azt kérdem, szereted-e? Egy asszonytól nem szabad ilyet kérdezni. Pedig én nekem ezt tudni kell. Talán tessék megkérdezni az uramtól. Ő tudja. Hallod, de ne tréfálj velem, én akarlak. Sokat akar az ember, ami nem történik meg. Nem történhetik meg. Csak hogy én nem vagyok ám el szokva, amit én akarok, az meg szokott történni. Most is meg fog történni, aminek történnie kell. Hogy micsoda? Az, hogy a méltóságos úr felül a lovára, és békén hagy. Nézd csak, én nem akarlak bántani, csak beszélni akartam már egyszer veled. Nincs nekünk egymással semmi beszélni valónk. Van. Az éjszaka se aludtam miattad. Van az uraknak elég orvossága, amivel álmot lehet csinálni. Az én álmomat csak te tudnád megadni. Én nem vagyok boszorkány. De azt hiszem, az vagy, mert hétfőn belenéztél a szemembe, és megbabonáztál. Azóta meg mindig elmenekülsz, ha közeledek hozzád. Vannak a méltóságos gróf úrnak, méltóságos gróf kisasszonyok, akik megvigasztalják. A gróf rekedten mondta. Most megcsókollak. Megmozdult, hogy átvesse magát a kúton. Az asszony érten kiáltott. Meg nem mozduljon, mert beugrok a kútba. A fiatalember megállott. Megsimította a homlokát. Gonosz bestia vagy. Játszol velem. Hogy merném én azt egy méltóságos gróffal? Nézd rám, a szemem majd kiugrik a helyéből. 5 napja nem aludtam. Nem sajnálsz? Jaj, méltóságos gróf úr, mondja meg őszintén, mit evett máma? A gróf elcsodálkozott. Reggelire hideg sültet evett, jó nagy darabot. Ivott hozzá 2 pohár pálinkát is, jó erős pálinkát, mert fel akarta magát tüzelni, hogy ma beszélni merjen az asszonnyal. De ezt nem akarta persze bevallani, hát azt mondta, 5 nap óta se nem eszem, se nem iszom, mindig csak utána depekedem. Látja, méltóságos gróf úr, az én uram 5 nap óta nem eszik egyebet, csak reggel rántott levest, délben rántott levest, és vacsorára is csak rántott levest. Hát nem sajnálja a méltóságos gróf úr azt a szegény embert? Miért nem főzöl neki egyebet? Hidegsültet, gyümölcsiszt a kenyérre, ebédre húslevest, rántott csirkét. Ne tessék tréfálni a szegény emberrel. Még rántást se tudok annak az istenatának csinálni, mert annyi zsír sincs a házamnál, amivel egy kis lisztet meg lehessen javítani. Sóba, vízbe főzök neki, és még csak krumplim sincs, hogy azt adjak neki. Na látod, ezen kellett volna kezdeni. Ha engem meghallgatsz, adok én neked mindent. Azt főzhetsz, amit akarsz. Ha hagyjon engem a méltóságos gróf úr, én tisztességes asszony vagyok. Én is tisztességes férfi vagyok. Nem hagylak el, ha szeretsz. Az asszony ellenségesen nézett rá. Méltóságos úr, üljön fel méltóságod a lovára, és menjen el. Az egyetlen tisztességes dolog ez, amit velem tehet. Már nagyon sokáig beszélgettünk. Nem fogom tudni megmagyarázni az uramnak, hogy mit beszéltünk. Találj ki valamit, hogy mit beszéltünk. Tudnék valamit mondani, de nem tudom, megteszi-e.
Mindent.
Az asszony lehúnyta a szemét, és hátravetette a fejét. Mondok valamit. Az emberek nem sokára befejezik a kapálást. Ennek az örömére adjon a méltóságos úr nekik egy jó vacsorát. Hát, az szívesen. Mást nem akarok mondani. Még cigánybandát is hozatok, akkor te is ott leszel. Ha mindenkinek a felesége ott lesz, akkor én is ott leszek. De táncolsz is velem. Ha mindenkivel táncol, akkor nekem is muszáj lesz. De megcsókolsz. Ha minden asszonyt megcsókol, akkor engem is lehet. Boszorkány vagy. De én nem bánom, megcsókolom még a vénasszonyokat is, csak hozzád jutassak. Hát akkor most üljön fel a lovára is, menjen. Nem, megfogom a lovam gyeplőjét, úgy vezetem, és elkísérlek. Nem lehet, méltóságos úr, engem nem szabad magának kísérnie. Már most is nagyon sokat fognak beszélni arról, hogy mennyi ideig beszélgetett velem a méltóságos úr. Hogy hívnak? Évának. Akkor én Ádám vagyok. Nem, a méltóságos urat Viktornak hívják. Na látod, Viktor azt jelenti, hogy győző. Hát én győzni akarok feletted. Ja, de sok ideje van a méltóságos úrnak, hogy nem sajnál ennyi beszédet egy szegény asszonytól. Nézd csak, kis Éva, én azt hiszem, azt sem sajnálnám, ha az egész életen át beszélgethetnék veled. Az nagyon hosszú idő egy méltóságos gróf úrnak. Nekem az a hosszú idő, amíg holnap este lesz. Hát akkor üljön fel a lovára, és vágtasson, hát ha lóháton hamarabb eléri. A gróf parázsló szemekkel nézett az asszony szemébe. Úgy érezte, soha életében ilyen kedves nővel még nem találkozott. Szédült, mikor lóra ült. Még egyszer visszaintett a menyecskének, és elvágtatott. Az asszony pedig fogta az üveget, és elindult gondolkodva az ura felé. Mi a fenét beszéltél a gróf úrfival annyit? Kérdezte mérgesen kis János a feleségétől, mikor az megjött a liter vízzel. Nagyon jót. Az ember maga elé nézett, mind megette a levest, és mégis szédült az éhségtől. Most van egy órai pihenésük, szeretne aludni egy kicsit. Dühös volt, hogy az asszony elvett az alvásból egy fél órát, most ahelyett, hogy a szemét behújná, tovább kell vallatni. Mondd meg, hogy mit cudar vagy, rögtön agyonváglak. Az asszony leült mellette a földre. Látta, hogy az emberek mind a 70-en csak őt nézik. És mindenki azt szeretné tudni, hogy mit beszélt a gróffal. De az asszonyok és a gyermekek is, akik a 70 ember ételét kihozták, úgy néztek rá, hogy a fél életüket odaadták volna, csak megtudhatnák, hogy mit beszélt annyit a gróffal. Ha pusztán mindent látnak az emberek, akármilyen messze is van egy asszony, akinek egy férfi udvarol. Azt mondta, hogy... Azt kérdezte, hogy... De ne hazudj, mordult bele az ura. Azt akarta megtudni, hogy mi legyen a vacsora. Mert vacsorát akar adni mindnyájatoknak, ha befejezitek a répakapálást. Az embernek fennakadt a szeme. Egyszerre elfeledte minden haragját. Vacsorát. Azt. Az ember a gyomrát hallgatta, olyan sovány volt már, olyan kiapadt. Azt mit akar adni vacsorára? Rántott levest? Húst? Azért, mert levesse eleget jól akadtál. Szerette volna megkérdezni, hogy miért éppen ő tőle kérdezte meg, hogy mit akar vacsorára adni, de olyan fáradt volt a feje, hogy még szólani se volt kedve. Arra néztek, ahol a gróf a munkavezetővel tárgyalt, ott nagy csoportosulás volt, látták, hogy a gróf lóra ült és elvágtatott. Az emberek, akik körülötte állottak, mind levették a kalapjukat és éjjeneztek is. Feldobálták a kalapokat és teletorokból kiáltoztak. Egy fiatal legény feléjük szaladt és azt mondta, ha holnap estére befejezzük a kapálást, a méltóságos gróf úr olyan lakodalmat csap, hogy mindenki annyit ehet, amelyit akar. Kis János lehajtotta a fejét. Hónap estére, mondta, akkor egész éjszaka dolgozni kell. Az asszony hallgatott, nem nézett az ura szemébe, maga elé nézett. Arra gondolt, hogy jönnek a cigányok a hegedűkkel, húzzák a talpalávalót. Borzongott, mert már szinte hallotta a cigány muzsikát, már érezte, hogy jön a gróf, és megöleli a derekát, és táncolni fog vele. Egy másik sovány ember odakúszott hozzájuk. Hallottad? Hallom, mondta kis János tompán. Gavallér, mondta az ember. Gavallér, gazember. Miért? Azt akarja, hogy egész éjszaka dolgozzunk. A holdvilágba holdtőte lehet, a holdnak lehet, de nekünk. Minden 10 ember kap egy kövé birkát. Lehet belőle birkatokán csinálni, és egy mázsa lisztet ad. És mindent, ami kell hozzá. 20 kiló zsírt, és 20 kiló túrót. Lehet túrós galuskát csinálni, és 5 hektó bort. Kevés, mondta kis János. Kevés, csodálkozott a másik ember. Magamnak is kevés, mondta kis János. Minden emberre jut 1 kiló hús, vagy 2 kiló, 1 kiló galuska, vagy 2 kiló jó kövér, túrós tészta, meg 7 liter bor, fejenként, ez kevés. Kevés. Nem bírsz megenni 3 kiló ételt, meg 7 liter bort, az 10 kiló, ha nem fél belé 10 kiló. Kevés, mondta csökönyösen kis János. Hát mennyi kéne? Mind kevés. Kosok lesztek, nagy kosok, nagy öreg kosok, hízlat, nagy állatok. Megbírnád enni mind a hetet?
Meg.
Meg a mázs, a lisztből, a főttésztát, 20 kiló túróval?
Meg.
És az 5 hektó bort?
Azt is meg.
Hát mennyi kellene?
Minden, amilyen csak van a grófnak minden. 30 000 hód fődje, meg a kastély, a tanyái, a csordái, a ménesei, a disznófalkái.
Mind lenyelnéd? Le. Még öltet is ráadásul. Jó étvágyad van.
Van.
Étvágyam a van. Mert én már 36 éves vagyok, de én életemben mindig csak hitvány, ringyrony leveseken éltem. Már az anyám is azzal tartott, vízzel. Ha én kijövök a mezőre dolgozni, mit hozok magammal? Egy liter vizet hozok a tarisznyámba, hogy ne kelljen a kútra menni. Hogy még addig is csak dolgozzak, amíg vízért megyek. Ha szédülök a munkába, csak iszok egy kortyot, avval elütöm a szédülést. Váratom az ebédet, míg kihozza az asszony a főtt vizet. Megeszem. Akkor újra neki a munkának. Hát nekem ez kevés. Lehet, hogy kevés egy életre, mondta a másik munkás. Már az igaz, akármennyit eszik az ember, már másnap megint csak olyan éhes, mintha nem is lett volna lakoma. A munka az nem kevés. Abból marad hónapra is, mormogta kis János. Mióta élek, csak ennek a grófnak dolgozok. Tavasztól őszig. A jó, szólt a másik. Jó, hogy van ez a birodalom. Jó, hogy legalább itt munkát kap az ember. Hajnaltól estig csak vágom a földet, túrom. Beledögölhetek. Most meg egy kis vacsoráért, egész éjszaka dolgozni kell. Hát miért?
Egy falat húsért, egy kis földtésztáért, egy pohár borért. Cigányt is hoz, muzsikát, bandát. Csendőrt nem hoz, kakastollasokat. A másik ember gondolkozó lassan mondta. Hát te nem akarsz velünk tartani? Haza akarsz menni? Nem akarsz holnap este a lakomába részesülni? Hát, dehogy nem akarok. Csak nekem az kevés. Hát, mit akarsz? Mit? Kieszem holnap ezt a kutya grófot minden vagyonából. Ezt akarom. Az asszony lehúzott nyakkal hallgatta az ura beszédét. Összeroskadva ült, félt a holnapi naptól. A 70 ember egész éjszaka dolgozott. Már azt se nézték, nem vágják-e ki a répapalántákat, csak kapáltak, kapáltak. Éjfél után a hold elment, leszállott arra nyugat felé, elment a nap után. Akkor sötétbe maradtak, és lefeküdtek, ahol éppen állottak. Hűvös éjszaka jött, fáztak. Hát senki se gondolt arra, hogy kin kell tölteni az éjszakát. Mikor megvirradt, a munkavezető felébredt, és elkurjantotta magát. Dologra, emberek! Az emberek feltápászkodtak, megrázták magukat. Elmentek hosszú sorban a csordakútra, megmosták a fejüket, hogy felfrissüljenek. Szítták a grófot, aki otthon pihen a paplanos ágyába, és ők itt kínlódnak a mezőn egy vacsoráért. Szítták, mert így szokás. De aztán a vacsorára gondoltak, a birkatokányra és a túrós galuskára, és nevettek. Kivált a fiatalok nevettek és kiabáltak, mint a hajnali rigók. Az öregek hallgattak, mint a medvék, csak egyet-egyet böffentettek. A nagy magyar alföldi pusztán 70 ember hamarabb fogott a napi munkához, mint a nap. Az asszonyok reggelit hoztak, mindenki összeszedte, ami kis jó étel volt a háznál, mert tudták, hogy az emberek egész éjjel szenvedtek és sajnálták őket. Meg ők is készültek az esti lakomára, viszketett a talpuk, és már is táncoltak és kacagtak. Kis Jánoshoz is kijött a felesége, és nagy fazék ételt hozott, nem levest hozott, főtt ételt hozott. Sok-sok tészta volt benne, és sok krumpli. Na, mi ez? Kérdezte kis János. Kölcsönt kértem, mondta az asszony, mert tudom, hogy magának erős éjszakája volt, és erős napja lesz. Enni kell, nem bírja ki másként esti. Kis János soká nézett a fazékba, akkor azt mondta. Mit mondott neked tegnap a gróf? Hát, mit mondott volna? Semmit sem mondott.
Semmit?
Nem, semmit sem. Mert én azt álmodtam, hogy mondott valamit. Az asszony elpirult. Mit álmodott? Mit mondott? Azt te tudod. Én már elfelejtettem.
Hát olyat mondott, hogy el kell felejteni?
Az asszony habozott. Nem olyat mondott.
Hát, miért mondott?
Semmit sem mondott, csak azt kérdezte, hogy elég lesz-e 50 kiló liszt a galuskára.
Azt te mit mondtál?
Hát, hogy nem elég, mert sokan leszünk, mert kijövünk mink is, asszonyok.
Azt mondtad, hogy kijöttök?
Az asszony szemébe húzta a fejre való kendőjét. Mit faggat maga engem? Én nem beszéltem a gróffal semmi olyat.
Miért?
Amit ki kell faggatni. Azt mondtam, hogy 10 emberre egy birkát kell számítani, mert családokkal lesznek.
Feleséggel?
Hát ki hogy?
Hát te csak magad leszel, mert neked nincs gyereked.
Az asszony sóhajtott. Kis János félretolta a fazekat.
Pár volt kölcsönkérni,
mondta.
Mert a kölcsönkér az ember, azt meg is kell adni.
Majd megadjuk.
Miből?
Én nem tudok többet keresni, csak 6 pengőt egy héten.
Ezután is csak annyit.
Azért egye meg, hosszú a nap, nem lesz ereje.
Dehogy is nem. Erre a napra lesz nekem erőm, Éva.
Az asszony megereszent, hogy a nevét hallotta. Így mondta tegnap a gróf is. Éva. No, egyen, biztatta csendesen az urát.
Nem eszek, mert akkor este nem tudom kienni a grófot a vagyonából.
Hát persze, hogy nem tudja. Hát hogy gondolja?
Ez annak hónap is lesz vagyona, je?
kérdezte kis János. Hiába eszek akármennyit, úgy gondolod, hogy annak hónapra is marad ennivalója, meg hónap utánra is, ugye? Mindig. Én nem gondolok semmit. Na hát akkor csak eredj haza. Vidd haza az ételt is. Én ma úgyse eszek. Délben ne is gyere ki. Elég, ha este kijössz a táncra.
Az asszony hevesen kiáltott fel. Mit akar?
És délbe ki ne gyere, és este ki gyere, mert értet megyek.
Édes uram, maga beteg. Kis János csöndesen mosolygott, mint aki tudja, min mosolyog.
Na, eredj haza, mondta. De ne mondd az magadnak kétszer.
Az asszony szeme tele lett könnyel. Jaj, uram, uram. Összekulcsolta a kezét, és sírni kezdett. Erre kis János másra gondolt. Azt gondolta, hogy nem jó csinálja ő ezt. Az asszony ravasz, megsejti.
Na jó van, mondta szeríten, hát eszem egy kicsit, jó.
Azzal hozzáfogott, és evett. Nem sokat evett, de evett. Még meg is veregette a felesége hátát, mint egy jó lóét. És azt se kívánta tőle, hogy elvigye a fazekat. Nézte, hogy az asszony letakargatja kendővel és fűvel, beásva a földbe, hogy egy kicsit hűvösebb maradjon. Déli szépen haladtak, már látták, hogy korán készen lesznek a kapálással. Már két embert is kiengedtek maguk közül, akik hozzáfogjanak a tűzhely megrakásához. Délben az asszonyok mind kijöttek, 70 asszony, valamennyi, mintha összebeszéltek volna, vasárnapi ruhába voltak öltözve, még az öreg asszonyok is. Tánc lesz, ahhoz készültek. Csak a kis János felesége nem volt ünnepi beöltözve. Kis János rámosolygott, s azt mondta, te így is elég szép vagy. Hát ha magának szép vagyok, akkor én mindig szép vagyok, mondta az asszony. Nem is mentek haza ebéd után az asszonyok, ott maradtak a mezőn. Uzsonnára kész volt a kapálás, 300 hold maradt a 70 ember mögött. Szép munka volt. A nagy tábla föld egész az égig frissen feketedett, és benne a kis palánták üdén libegtették a kedves kis szellőben apró levélkéket. Már a birkák is megjöttek. Nem is 7-et küldött a gróf, hanem 14-et. Nem aprították bele mind a nagy üstökbe, hanem úgy szétosztották maguk között, ami fölösleges volt. Nagyon jó kedve volt mindenkinek. Újjongtak és énekeltek. A nagy magyar puszta elvitte a hangot messzire, és belemosta a szél a távolba. Alkonyat felé lóháton kijött a gróf is. A fiatal gróf is ünnepi ruhába volt öltözve, a ragyogó lapcizma volt a lábán, és vadonatúj ruha volt rajta. Olyan volt, mintha a skatujából vették volna ki. Vadászkalap volt a fején, és puska a vállán. Éjjel ezzel fogadták, és a gróf sorra kezet fogott valamennyiükkel, minden férfival és minden asszonnyal, kis Jánossal is, meg kis János néval is. Hogy vagy, Éva? Mondta az asszonynak, és egy kicsit tovább tartotta a kezében az asszony kezét, mint a többiekét. Kis János azt mondta nevetve, ma kiesszük a gróf urat a vagyonából. Egyetek csak, amennyi belétek fér, mondta a fiatal gróf, aki mindenkit tegezett, a legöregebb embereket is, mint a gyermekeket, már hogy a grófok, ugye ezt megszokták. Meg is veregette a kis János vállát. Méltó a munkás az ő vacsorájára, mondta, hogy a Bibliában Jézus Krisztus mondta. Csak hogy Jézus Krisztus úgy ejtette ki, hogy a munkás méltó az ő bérére. De a fiatal gróf nem merte így mondani, mert akkor béremelést kérhettek volna a parasztok. Elégnek találta így vacsorájára. Kis János mosolygott. Étvágyunk van. De olyan étvágyunk, hogy képesek volnánk megenni ezt az egész határ földestől, mint a giriszta. No, hát azért meg ne egyétek, mondta a fiatal gróf, még megterheli a gyomrotokat. Ezzel megcsípte a menyecske arcát, mintha tőle várná, hogy megvédje a birtokát. Kis János nevetett. Mikor a gróf tovább ment, azt mondta a feleségének, mégis kár volt, hogy ki nem öltöztél egy kicsit. Hát van neked szép ruház is, vettem neked. Jó nekem így is, mondta az asszony, és nyugtalan volt. Hozzáfogtak a vacsorához. Még levest is főztek a szakácsok. A leves olyan volt, mint az olaj, kövér és sűrű. Eszik? Kérdezte az asszony. Jó? Nagyon jó. Akkor eszek. Mert én ugyan elég levest ettem már életemben, de az mind olyan rossz volt, híg mosogatólé volt, hogy a disznónak se lett volna jó mosléknak, hanem jó ételt. Ha mind összeraknák, amit én ebbe az életbe ettem, még az a fazék se telne meg vele, amit ma reggel kihoztál nekem. Az asszony telemelte a tányérját, még ki is löttyintette, és ő hozzá fogott enni. Egész teste remegett az éhségtől, mégis már a tizedik kanálnál úgy érezte, hogy készen van. Iszonyú rémület és dű tört ki benne. Mi lesz itt akkor ma? Hogy fog eleget tenni az ígéretinek? Lenyelte a levest, és bort ivott rá, nagy pohár bort. Akkor úgy érezte, munkaképes. Húst kapott nagy kanállal, nagy darab kenyérrel. Nézte. Miért nem eszik? Kérdezte a felesége. Nem sietek, reggelig akarok enni. Eméget csak leves volt. A nap már lement, és a hold, ami már régen fent volt, kezdett kifényesedni. A gróf mindenütt ott volt, mindenkivel beszélt, mindenkit megölelgetett, de percenként mellettük volt, és jó szókat mondott nekik. Akkor már kezdett a bor is dolgozni, és egyre hangosabb lenni a lakoma. Kis János látta, hogy a gróf sorra csókolja az asszonyokat. Már várta, hogy Évára kerül a sor. Éva is várta, és úgy remegett a teste, mint a sárló kancájé. És most honnan nem megjelent egy csapat csendőr. Vidám, szép legények, nem jöttek rossz szándékkal, véletlenül jöttek, mondták. Kakasztól bokréta volt a kalapjuknál, nagyokat köszöntek, kis János nevetett. És marokra fogta a kést, amivel evett. Ekkor a gróf odaért a csókolódzásban hozzájuk. Évához lépett, meghajolt, és nem csókolta meg. Két csendőr ült mellé, mikor a gróf táncra kérte Évát. Éva ránézett az urára. Ó, csak eredj, mondta neki kis János. Táncolj, jó a vacsora. Ki kell táncolni, mert elrontja a gyomrot. Már kavargott a tánc, 50-60 pár a gróf a cigány előtt. Kis János hozzá fogott enni. Egy falatot lenyelt, nem bírta. Kiadta, s kiköpte. Csendőr úr, mondta, lássa, ez a baj. Micsoda, barátom, mondta a csendőr. Itt a jó vacsora, és az ember még annyi üzletet se tud csinálni, hogy egyszer jól lakjék. Mert nem bír enni. Miért nem bír? Kis János megkereste a kését a földön, megtörülte gondosan. A szegény ember nem bír enni. Miért? Mert szegény. A szegény csak mérget eszik. Igaz? Jó lakik a levessel, mire a húsra kerülne a sor már neki vége. Azt már más hallja fel. Egyél csak, egyél, mondta a csendőr, és erősen nézte kis Jánost. A kis János nem nézett rá, más felé nézett, a cigány felé nézett. Nincsen az embernek két gyomra, hogy mindent bevegyen. A szegény embernek még hasa sincs. Ebben a pillanatban a gróf megcsókolta az asszonyt. Kis János mosolygott. Elfehéredett, de mosolygott. A keze rámerevedett a késre, és markolatig döfte a csendőrbe.